Hát sok szeretettel köszöntek titeket, jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Folytatjuk a Filippi beliekhez írt levél tanulmányozását, és a múlt alkalommal a 9-től 11. versekig néztük át, amiről készült felvétel, hogy mutogatok, és a hangjáról semmiben nem kapcsoltam be a mikrofon, mert nincs itt Jonatán, akkor nem működnek ezek a dolgok, egyszerűen ez van. Úgyhogy át fogjuk egy kicsit nézni, na most nem töltünk el vele 40 percet, csak 38-at, és akkor utána átnézzük a mai alkalmat, amit szintén rövidre fogtam, az is csak 38, úgyhogy az 72 perc alatt végzünk is. 76? Akkor 76, jó. De még 2-4-et lecsaltam, mindegy. Szóval, Filippi levél Pál tollából, és vissza is lapozok a korábbi jegyzeteimhez, hogy tényleg egy-két kulcs gondolatot szeretnék azért mégis átismételni. Úgyhogy olvasom a 9. verstől. Jó, Filippi 1.9. Azért imádkozom, hogy egyre jobban növekedjen bennetek az isteni szeretet, és ezzel együtt az igazság ismerete és mindenféle megértés, hogy ezáltal minden helyzetben képesek legyetek felismerni azt, ami a legjobb, és azt válasszátok, hogy ilyen módon tiszták és ártatlanok legyetek a Krisztus eljövetelének napjára, és hogy Jézus Krisztus segítségével sok olyan tettet vigyetek véghez, amely tetszik Istennek, és ezzel dicsőséget és dicséretet szereztek neki. Ugye az egyik dolog, amit följön, hogy ez egy ima, hogy itt Pál arról beszél, hogy azért imádkozom. És ugye az elmúlt hetekben, hónapokban az ima az egy ilyen fontos téma lett a gyülekezetünkben. Az én életemben, igen, Isten nagyon a szívemre helyezte, hogy az imádkozást vegyem komolyabban, és hogy mint gyülekezet is vegyük komolyabban az imádkozást. És itt följön ez az ima kérdése, és nagyon érdekes, hogyha egy kicsit így nem csak elolvassuk, hanem picit gondolkodunk is, nem sokat kell, csak egy picit, megnézzük ezt az egészet, akkor tök érdekes, ugye előtte vettük a 6. versben, hogy igen, Isten kezdte el bennetek ezt a jó munkát, ő folytatni is fogja mindaddig, amíg Krisztus Jézus vissza nem jön, és addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni, ebben egészen biztos vagyok. Utána egy oldala később, a 2.13 így szól, mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet szerez. Ő ad hozzá erőt is, hogy képesek legyetek megtenni, amit kell. Hogy egy módon ott van a két szélsőséges gondolkodás ebben. Az egyik az, hogy imádkozni kell mindenképp, mert hogyha nem imádkozok, akkor nem történik semmi. Másik oldalt meg látjuk ezeket az ige verseket, ahol Isten már megígérte, hogy ő befejezi a jó munkát, hogy ő mind az akarást, mind a cselekvést végzi bennünk, hogy ő így, mintha így egy értelemben olyan külön működne ettől az egésztől, és akkor a kettő között így tudunk így ingázni ebbe az egészbe, az egyikbe, amikor megpróbáljuk Istent sarokba szorítani, imaláncot csinálunk, messenger csoportot, több száz embert, megpróbálunk nyomást gyakorolni az Úrra, éhségsztrájkkal még hozzátesszük, amit szépen bőjtnek hívunk, és akkor hát, ha Isten majd valahogy megfordul, és azt akarja majd, amit mi akarunk. A másik oldalt meg azt látjuk, hogy Isten meg egy szuverén Isten, és teszi a dolgát, és néha megtörténnek olyan dolgok, amikért nem imádkozik senki, tök jó dolgok, néha meg imádkozunk valamiért, és nem történik semmi. Hogy van ez? És a rövid válaszom, hogy nem tudom, tehát hogy nem akarnék erre, sokat tanultatok ma reggel, hogy nem akarnám én ezt most egy ilyen nagyon fix rendszerbe betenni, ahol kockás füzetbe le tudjuk írni a képletet, hogy na akkor ez most így működik. Amit tudok, az, hogy ez az imádkozatok szó, ez 82-szer szerepel az Új Szövetségben, az nem kevés, 82-szer. Aztán látjuk, hogy Jézus rengeteget imádkozott, hogy nagyon sok időt töltött azzal, hogy imádkozzon. És hogy így röviden, hogy tényleg ne az egész múlt heti tanítást most elkezdtem nagyon mondani, de hogy a lényeg a kapcsolat, a lényeg az, hogy az Úrral találkozunk, hogy erre lettünk teremtve, hogy Istennel együtt sétáljunk, együtt beszéljünk, együtt járjunk, együtt keljünk, együtt feküdjünk, mindent együtt csináljunk. És hogy ez az, amit Isten helyre akar állítani, be akar hívni egyfajta együttműködésbe vele, egy kapcsolatba ő vele, aminek a része az ima, ahogy egy gyerek oda megy az apukájához, beül az ölébe, és mondja, hogy apa, én úgy szeretnék cukrot, és akkor apa elmondja, hogy igen, majd lehet, hogy eszünk cukrot, de majd ebéd után, vagy nem tudom, és van egy párbeszéd, ahol a gyerek növekszik, tanul, és megérti, ugye, hogy az apukája hogy gondolkodik, és ez lesz majd később ebben a részben, ugye. De hogy előtte azt még egy-két érdekességet csak gyorsan, hogy az egyik, hogy Pál nem azért imádkozik, hogy a Filippi Gyülinek az anyagi élete jó legyen, és bővölködjenek, hogy egészség legyen köztük, hogy nem tudom, egy csomó ilyen dologért nem imádkozik, hanem mélyebb dolgokért imádkozik, mindjárt átszaladunk azon is. Nem a külsőségekre teszi a hangsúlyt Pál, hanem azt mondja, hogy vannak ennél fontosabb dolgok, és a legfontosabb dolgok azok, amiért én szeretnék imádkozni a Filippi Gyüliért. És ugye azt mondja, hogy növekedjenek az isteni szeretetben, az igazság ismeretében és a megértésben. És ami az érdekes ebben, hogy ugye néztük, hogy a Filippi Gyüli, hogy ez a levél, ez az egyik legszebb levél, hogy Pál itt nem dorgálja őket, nem korholja őket, nincsenek elővéve emberek, csak egy picit jó, de hogy ahhoz képest, mint mondjuk mások. Ugye, ha megnézzük a korintusi levelet, és ott azzal kezdené Pál, hogy azért imádkozom, hogy az isteni szeretet növekedjen bennetek, hát azt érteném. Hát, hogy ugye elolvasod, hogy mi volt a korintusi gyülibe, igen, kellene értük imádkozni azért, hogy az isteni szeretet legyen bennük. De a Filippi Gyüli az első, aki adományokkal támogatta Pált, meg minden, mégis azért imádkozik Pál, hogy növekedjenek az isteni szeretetben. És itt szerintem egy fontos elv van ebben elrejtve, hogy az isteni szeretetben mindig van növekedés. Sosem érkezünk meg oda, hogy én már megértem, érett hívő vagyok, ismerem az Urat, rendben vagyok, pont, innen már csak lefelé, vagy nem tudom, tehát, hogy vagy ide fölkapaszkodhat még pár ember mellém. Nincs ilyen, az Isten szeretetében mindig van sokkal több. És aztán itt beszél, még sok mindenről most ezt átugrom, nem akarom tényleg ennyire részletesen venni ezt az egész részt. Amit szeretnék itt kiemelni, az az, hogy a 10. versben azt mondja, hogy ezáltal minden helyzetben képesek legyetek felismerni azt, ami a legjobb, és azt válasszátok, hogy ilyen módon tiszták és ártatlanok legyetek a Krisztus Jézus eljövetelének a napjára. És itt beszéltünk múlt alkalommal Isten vezetéséről az életünkben, alapelvekről, hogy nyilván az ige csomó dolgot mond, hogy tedd vagy ne tedd, a bűnről, hogy az nem Istennek a kedvéből van, hanem minket véd az, hogyha a bűntől távol tartjuk magunkat. De amit itt szeretnék még kiemelni, ez a tiszták szó, amit itt ír. És a szó szerinti fordításban ez úgy hangzik, hogy napfényben megítélt. És ez onnan jön, hogy akkoriban, az ókorban csináltak olyat, állítólag elég komoly ipara volt ennek, hogy az eltört szobrokat, itt tudom én, faragta a kis szfinxet a szobrász, és leütötte az órát, de akkor még az eredetinek nem volt leütve az óra, akkor valaki ezt fölvásárolta, vagy csak elvitte ezeket a selejtes szobrokat, és viaszból kiegészítette, minthogyha igazi lenne, aztán a piacon megaladta, hogy ha itt egy igazi, tök jó szobor. A másik példa, amit olvastam erről, az meg a cserépedények, hogy eltörtek, vagy megrepettek a cserépedények, és viasszal pótolták ki a törött részeket, és úgy csináltak, mintha igazi lenne. És persze bizonyos szempontból ez teljesen jó, tehát hogyha van egy viaszból készített Michelangelo másolatom, nem feltétlenül rossz az, de hogyha mondjuk eredetit akartam, akkor nem az igazi, meg ha mondjuk egy korsót veszek, egy cserépedényt, hogy abban mondjuk forró teát főzek, és viaszból van az oldala, akkor ez hamar nem fog jól funkcionálni. És itt van egy ilyen kép, hogy egészek és tiszták legyünk ebben az értelemben, ugye, hogy a nap felé fordították a piacnál ezeket az edényeket vagy szobrokat, és hogyha ugye viasz volt, akkor látszódott rajta, hogy az nem cserép, és akkor azt akkor nem vették meg, vagy nem tudom, vagy hisztisztek, vagy valami, vagy leakudták az árat. És múlt alkalommal elmeséltem, hogy itt volt nekem egy nagyon Isten élményem ezzel a példával, ahogy készültem a múltkori alkalomra. És azért is akartam ezt újra elmondani, mert ez a mai alkalommal is vissza fog jönni. Az pedig az, hogy itt ugye az volt az első gondolatom, hogy Isten valódi megjobbulást akar az életünkben, nem gagyit, nem hamisítványt, ő nem azt akarja, hogy álszent módon, képmutatóan, viasszal kijavítsuk a töréseinket, a gyengeségeinket, hanem hogy valóban teljesek legyünk, és szépek legyünk, és gyönyörűek legyünk, és olyanok legyünk, hogy ezt a valós javítást akarja. És aztán ezt gondoltam, ez tök kerek, szép példa lesz, majd ezt elmondom, majd örülünk neki, hogy tényleg mi a különbség, Isten valóban megváltoztat bennünket. És ahogy ezen gondolkoztam, így eszembe jutott az ige, amikor 2 Korintusban írja Pál, hogy cserépedények vagyunk. És hogy amiről itt beszél annál a résznél Pál, az az, hogy mi a cserépedénynek az értéke. A cserépedény önmagában nem értékes. Attól lesz értékes, hogy mi az, ami benne van. És úgy itt most gondolhatunk Máriának az olajára, amivel Jézus lábát megkente, hogy benne van a drága olaj ebben az edényben, és ez adja az értéket. És ugye az olaj az egyértelműen a Szent Szellemnek a jelképe a Bibliában. Hogy az értékünk az az, hogy Isten lelke, Isten szelleme ott él bennünk. És ami a durva ebbe az egészbe, és ez volt nekem egy ilyen, tényleg egy ilyen, szerintem egy isteni érintés, hogy ezeket az edényeket, ezeket az olaj bezárt kis edényeket, nem tudom, nem tudok rá jobb szót, ezeket úgy nyitották ki, hogy széttörték az edényt. Hogy az edénynek szét kellett törni, össze kellett törni ahhoz, hogy kifoljon az olaj, és az érték az meglátszódjon. És akkor jöttem rá, hogy ó Istenem, nem akkor jöttem rá, csak az is segített ebben, hogy én nem tudom, 10x éve tanítom Isten kegyelmét, tanulmányozom az igéből, és azt gondolom, hogy Isten kegyelmét és szeretetét már értem, és hogy így élek, és rá kell jöjjek, hogy nem. Mert most is ott van a példa, és mind gondolkozunk a cserépedény az szép legyen, jó legyen, tökéletes legyen. Megint magam körül forgok, és közben pedig Isten azt mondja, hogy ember, ne magadra néz már, rendben vagy, oké, engedd el, rám néz. A cél az, hogy engem néz, hogy én legyek az életed középpontja, én legyek az, aki betöltelek téged, én legyek az, aki kiáradok belőled, és nem te vagy a fontos. És nem a másik a fontos, és nem mi vagyunk a fontos, persze fontosak vagyunk, most ne is, hogy senki sem fontos ebben a gyűlibe, hanem hogy Isten a fontos, ő a fontos az életemben, hogy vegyem már le a szememet magamról, és tudjak arra nézni, ami az igazán fontos, és ez Isten az életemben. És hogy nem számít, hogy most jól csinálom-e, vagy rosszul csinálom-e, hogy most ugyanez jutott eszembe, hogy jól csinálom, vagy rosszul csinálom, hanem Isten a lényeg. Mert én rendben vagyok, mert ő megváltott, megigazított, és nem kell tegyek semmit, hogy ezen bármit is változtassak, mert nem is tudok változtatni ezen az egészen. És olyan érdekes, hogy tök jó volt, hogy Ancsival beszélgettünk még délután, és ő mondott egy jó példát, hogy azt hittem, hogy oda fogok kiukadni. Én nem tudtam oda kiukadni, mert nem volt meg nekem ez az info, de ő mesélte, hogy Japánban erre építettek már egy ilyen, nem tudom, kézműves művészeti ágat, ahol a törött edényeket arannyal forrasztják össze. És hogy ebből ilyen nagyon szép dolgok is lesznek, meg hogy ami az érdekesebb az egészben, hogy ugye arannyal össze lesz forrasztva, ott egyrészt az arany mindig is látszódni fog, másrészt az értéke rögtön növekedett az edénynek. És gondoltam, hogy ma még idehozom azért ezt a példát ebbe az egészbe, hogy igen, összetöretünk Istennek, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos célja, hogy az egónk, hogy mi magunkat a háttérbe tegyük. De hogy ezt azért teszi, hogy őt ki tudjon áradni, és aztán pedig, ahogy ebben gyógyít bennünket az ő kiáradása, szellemének a kiáradása, valami sokkal értékesebb dolog lesz belőlünk, mint ez a kis cserépedény, hanem ilyen arannyal kimívelt cserépedények leszünk. És utána pedig úgy fejezi be ezt az imádságot az utolsó versben, hogy Jézus Krisztus segítségével sok olyan tettet vigyetek véghez, amely tetszik Istennek, és ezzel dicsőséget és dicséretet szerezzetek neki. És ez a mai tanításhoz nagyon kapcsolódni fog ez a gondolat, de ugye a mondat vége, de nézzük először egy picit még a mondat elejét, ugye megint miről beszél az ige? A gyümölcstermésről, a szőlőtő életről, arról beszél, hogy Isten munkálkodik bennem, és munkálkodik bennetek. És hogy azok a dolgok, amik nekem előtte fontosak voltak, elkezdenek nem fontosak lenni, és az, ami Istennek fontos, az elkezd fontos lenni az életemben, és ő munkálja bennem az akarást és a cselekvést is. Hogy elkezdek megváltozni. De hogy azt hiszem Tim Keller mondta, hogy nem azért teszek dolgokat Istenért, hogy ő elfogadjon, hanem mivel ő elfogadott már, ezért teszek dolgokat érte. És ezt persze értjük, és le tudjuk írni a vasárnap iskolás teszten, de én azon kapom magam 10x év kegyelem tanítás után, hogy még mindig szeretném bebizonyítani, hogy én jó vagyok. Én még mindig szeretném bebizonyítani, hogy én értékes vagyok, hogy én szerethető vagyok. És ezért teszek dolgokat. És persze növekedek ebből, most ne írjatok nagyon le, tehát, hogy jobban megy már, mint 15 éve, de hogy így azt látom, hogy nem vagyok ott, mint Pál, ezt még párszor szóba fog jönni ez a gondolat, amikor azt mondja, hogy én magamat sem ítélem. A fenét nem ítélem magamat. Nagyon hamar megítélem magamat, és nagyon pontosan tudom, hogy ezt most nem jól csináltam, és időnként meg nagyon pontosan tudni vélem, hogy ezt meg nagyon jól csináltam. És akkor meg büszke vagyok. De megint elveszik a lényeg, mert magamra nézek. Megint az életem arról szól, hogy valósítsam meg önmagam, hogy fejezzem ki önmagam, és hogy érjem el azt, hogy az emberek szeressenek, tiszteljenek, nem tudom, milyen dolgokat csináljanak velem. Úgyhogy így zanzásítva, ez volt a lényeg a múltkori tanításnak, és olvassuk akkor most tovább, jó, a 12. verstől. Testvéreim, szeretném, ha tudnátok, hogy amik eddig velem történtek, azok egyre inkább az örömhír terjedését szolgálják. A császári palota egész őrsége, sőt, mindenki más is tudja már, hogy engem azért tartanak itt rabságban, mert Krisztust szolgálom. Ezért sokan, akik testvéreink az Úrban, felbátorodtak és félelem nélkül hirdetik Isten üzenetét. Nekem nagyon tetszik ez a pár mondat, itt kicsit nekem úgy tűnik, mintha a Filippi Gyüli úgy aggódna Pálért, nem? Hogy Pál itt elkezdi őket vigasztalni, mert hát ugye, amikor ott volt Pál Filippibe, Apcsel 16, talán nem tudom, most, de igen, 16, ugye emlékeztek a történetre, ott Pált és Szilást elkapják, és bezárják a börtönbe, és ők éjszaka elkezdenek dicsőíteni, és nagy földrengés lesz, és akkor kijönnek, és megtér a börtönőr, és nem tudom, hogy csoda szabadulás dolog van. Itt meg, hogyha Pál ezt Cézáreából írja, akkor lehet, hogy már 2 éve fogságban van, ha Rómából írja, akkor lehet, hogy már 4-5-6 éve fogságban van, és nem szabadul meg, és a Filippiek lehet, hogy elkezdtek ezen aggódni, hogy huha, mi történik itt, miért nem az történik, ami eddig történt, hát miért nem szabadul meg Pál. És nekem nagyon tetszik az, hogy Pál elkezdi bátorítani őket. És hogy tudja ezt megtenni Pál? Úgy, hogy ő tudja, hogy a helyén van. És nekem erről eszembe jut a apukám és anyósom, mindketten nagyon betegek voltak hosszú évekig, és most egy sztori, anyósom úgy teszem, amikor jöttek hozzá, nem tudtam már az ágyból kitkelni, és látogatták a testvérek, és anyósom bátorította azokat az embereket, akik jöttek hozzá, miközben ő volt az ágyhoz feküdve a betegsége miatt, hogy ez milyen jó, amikor ennyire tudjuk, hogy a helyünkön vagyunk, vagy ennyire meg vagyunk békélve a körülményeinkkel és a sorsunkkal, és ennyire bízunk Istenben, hogy a helyünkön vagyunk. És azt írja itt Pál, hogy amik eddig velem történtek, azok egyre inkább az örömhír terjedését szolgálják. És végig gondoltam, hogy mik történtek vele. Tehát, hogyha most tegyük fel, hogy Rómában van, én nem vagyok benne biztos, hogy ezt Rómából írta, de mondjuk tegyük fel, hogy Rómából írta ezt a levelet, akkor ott van az, hogy ugye fölment Jeruzsálembe, összeütközött a zsidó vezetőkkel, ők elhurcolták, mi ez a tárgyalást csináltak, aztán elvitték a rómaiakhoz, akkor elvitték Cézáreába, közben merényletet akartak vele elkövetni, ott volt 2 évig elfelejtették, utána vissza akarták vinni, megint merényletet akartak elkövetni, utána hajóra szállt, hajótörés szenvedett, kimenekült a partra, ott megmarta egy kígyó, és akkor így valahogy eljutott Rómába, és azt írja, hogy ezek mind tök jó dolgok, mert az evangélium terjedés itt szolgáltak, és így őszintén, ha ránézek, hogy én szeretném, hogy az evangélium terjedjen, akár rajtam keresztül is, de hát na, azért mindennek van határa, uram. Ezt így nem szeretném végigcsinálni, ezt a 4 évet így ilyen módon. És azon gondolkoztam, hogy tényleg hogy nézzünk az életünkre? Hogy néztek ti is az életetekre? Hogy mi azok, amik történnek velem, történnek veletek? Az az evangélium terjedését szolgálja. És amennyire ismerem az életeteket, azért nagyjából jobb helyzetben vagyunk azért, mint Pálnak ez a pár év, amit itt most felsoroltam. És nem is az a célom, hogy ezzel most így károsztassalak titeket vagy magamat, de az életünknek mi a célja végső soron? Miért élünk? És most nem tudom, hogy szabad ennyire őszintének lenni, de ha én megvizsgálom magamat, hogy hétköznap miken kattogok, és hogy képzelem el a jövőmet, akkor nem az az első gondolatom, hogy teljesen mindegy, milyen körülmények között csak milliók térjenek meg az Úrhoz, hanem inkább azon kattog az agyam, hogy az én körülményeim majd 5-10 év múlva majd hogy fognak alakulni, és mennyivel kényelmesebb és jobb lesz. És azt látjuk itt az igéből, Pál életéből, hogy nem ez volt a cél, mintha valamilyen más perspektívából nézné az életét. És ez a perspektíva váltás, ez egy érdekes dolog, mert sokszor én azt gondolom, hogy ma az imáink arról szólnak, hogy Isten mentsen meg minket a nehézségeinkből. És tudjátok, hogy nem vagyok az aszkéta prédikátor, tehát igen, Isten mentsen meg a nehézségeinkből, és imádkozzunk ezért. És Pál másik 2-3 alkalommal kiszabadult a börtönből, ha itt most nem is. De nagyon érdekes az, hogy Isten máshogy nézi az életünket, máshogy nézi azt, hogy mi az, amire szükségünk van. Hogy Isten sokszor az ő szabadítása nem a nehézségekből jön, nem az nehézségből szabadít meg, hanem nagyon sokszor a nehézségeket használja arra, hogy tényleg valódi szabadságot éljünk át. Itt kírtam az Ézsaiás 43:2-3-at, ezt nézzük meg. Mikor vizen kelsz át, veled vagyok. A folyókon azok el nem borítanak. Mikor tűzön mész keresztül, téged meg nem éget, lángja nem emészt meg, mert én vagyok Istened az örökkévaló, Izrael szentje, szabadítód. Hogy ott van a baj, és Isten nem úgy tesz csodát, hogy megszünteti a bajt az életünkben, hanem csodálatos módon a baj nem pusztít el bennünket, hanem ráadásul valami jobbat munkál ki bennünk, valami nagyobbat, valami örökkévalót az életünkben. És itt a tűznél, ugye a tűzről sokat beszéltünk, ahogy a fémet az ötvös megtisztítja, ez a tűzben való megpróbáltatás, ez téma volt az elmúlt hetekben többször, de erről az Ézsaiásról eszembe jutott Sidrák, Misák és Abednego. Ugye ők tényleg ott voltak benne a tűzben, és nem égette meg őket, és nem emésztette meg őket, sőt, még füst szaguk sem lett. De emlékeztek rá, hogy mit mondtak, az egyik legkedvesebb mondatom az igében, amit mondtak előtte, mielőtt bedobják őket a kemencébe. Azt mondja, hogy figyelj, ha Isten megtehetné, meg tudja tenni, hogy megszabadítson bennünket a te kezedből. Meg tudna szabadítani ebből a helyzetből. De ha nem is teszi, akkor se borulunk rá előtted. És bedobták a kemencébe azzal a, nem tudom, hozzáállással, hogy lehet, hogy akkor itt most vége lesz mindennek. És Isten megmentette őket. De itt azt látom, hogy ezeknek az embereknek volt valamiük. Volt egy olyan kincsük, ami sokkal több annál, mint ami az én hétköznapjaim. És megint értsétek jól, tehát most nem vagyok ennyire nagyon elvokult, nem tudom, materialista akármi, de hogyha őszinte vagyok magammal is veletek, akkor a lelkem a porhoz tapad, akkor a gondolataim arról szólnak tényleg, hogy lesz szebb a jövőm nekem, meg a családomnak, és nem tudom, lesz több pénzünk, meg akármi, tök mindegy. És itt azt látom, hogy ezeknél az embereknél, Pálnál, Sidrák, Misák és Abednegónál van valami sokkal több az életükben. Találtak valamit, amire azt mondják, hogy ez jóval fölötte van annak, mint hogy milyen egzisztenciám van. Van ekkora hitem? Bízom ennyire Istenben? Ki a fontos? Én? Az én akaratom? És az a nem tudom, nehézség ebben, vagy a nem annyira, számomra nem annyira kedves dolog ebben, hogy azt látom az igéből és az életemből is, hogy az ebben való növekedés, az Istenben való növekedés, a bizalmam Istenben, az többnyire pont a viharokban, pont a tűzben, pont ezekben a nehéz helyekben történik meg. Nem akkor, amikor minden rendben van. De nagyon fontos az, hogy mi az elképzelésem az életről. Én a zsidó 10-et írtam még ide ki, a 11-et, bocsánat, ugye a hithősök vannak itt felsorolva, és sokat beszél arról, hogy nem látszott még az, amit Isten megígér, de ők hittek, és aztán meglátták, de van, aki meg se látta, mert mondjuk generációkkal később valósult meg az, amit Isten ígért nekik, de hogy van itt egy ilyen nagyon, zavarbejtő pár felsorolás a 35. verstől. Tehát itt a hit hősöket sorolja föl Pál, valószínűleg Pál. Másokat megkínoztak, mert visszautasították a szabadulást, hogy majd jobb feltámadásban legyen részük. Egyeseket kigúnyoltak és megkorbácsoltak, másokat megbilincseltek és börtönbe zártak. Voltak, akiket kövekkel dobáltak halálra, másokat kettéfűrészeltek, vagy karddal öltek meg. Egyesek közülük csupán báránybőr vagy kecskebőr ruhát viseltek, bujdostak és szegénységben éltek. A többiek gonoszul bántak velük és elnyomták őket. Pusztákon és hegyek között bujdostak, barlangokban és földbevájt odukban rejtőztek, rájuk nem volt méltó a világ. Bár a hitük miatt mindannyian kedvesek voltak Isten számára, mindeddig még nem kapták meg, amit Isten ígért nekik. Isten ugyanis valami jobbat tervezett a számukra, ezért a hitnek ezek a hősei is csak velünk együtt fognak elérni a tökéletességet. Mi van? Tehát most komolyan, tehát az ige arra hív, hogy adjam oda az életemet Istennek. Én hajlandó vagyok rá, egyébként. Mondhatnám, van az a pénz, hogy érted, hogy odaadom az életemet Istennek, de hát azért valljuk be, én azt gondolom, hogy hát cserében azért úgy elvárnám, hogy mondjuk ne ketté fűrészeljenek. Mondjuk az ott nekem kiugrik, igen. Tehát, hogy ne, akkor inkább nem tudom, lőjenek, lássanak el, de hogy mi van? Hogy ezek a nagy hithősök, hogy Isten az ő embereinek az életében nem nyúl bele? Ez nincs rendben. Ez a mai felfogásomban, az életről kialakított képemben, és a mai kereszténységnek egy csomó tanításában, ez nincs rendben. Isten igenis mentsen meg, és hangozzanak el a bizonyságok, itt ne legyen idő tanítást hallgatni, annyi ima meghallgatást legyen, és csoda, és mindenféle klassz dolog, és persze legyen, tehát ne értsetek félre. De hogy azért azt láttam az igéből, hogy Isten nem mindig így csinálja a dolgokat, nem mindig ilyen utakat készít el a számunkra. És megint itt a kérdés, hogy hogyan gondolkodok az életemről. Mennyire engedem, hogy a világ befolyásolja a gondolataimat. És mondom, ezt én most nem úgy mondom nektek, mint aki ebben nagyon előttetek jár, hanem ez nekem is szól. Ézsaiás 55:8-9, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb az én utaim a ti utaitoknál, és a gondolataim a ti gondolataitoknál. És itt a zsidó 11:16-ban írja még azt, hogy ők egy másik várost vártak, oké, szóval olvasom. Ők azonban sokkal jobbat kívántak, olyan ország után vágyakoztak, amely a mennyben van, ezért Isten sem szégyelli, hogy őt Ábrahám, Izsák és Jákob istenének nevezzék, mert valóban elkészítette számukra azt a mennyei várost. Milyen perspektívából nézem az életem? Milyenből? Hát én ebből, és mindenki többnyire abból, amelyikben van. De hogy az nem jó perspektíva. Mármint nyilván persze, na, tehát hogy... Tudom nézni az életemet úgy, hogy az életem nagyobb, mint amit én gondolok róla. És a nagyobbat nem úgy értem, hogy több pénz, nagyobb hírnév, nagyobb szeretet, nagyobb elismerés, nagyobb, nem tudom, hajó, nagyobb grillsütő, hanem hogy tényleg nagyobb. Hogy úgy nagyobb, hogy egy másik koordináta rendszerbe kerülök át. Hogy a legtöbbször, és mindjárt rátérünk, még megyünk tovább a mai nap, az a helyzet, hogy nem is a pályán játszunk. Megyek, vegyünk egy focis példát, ahhoz se értek, de több, az még talán valamennyire, az egyszerűbbnek tűnik. Megyek a pályán, cselezek, nem tudom, passzolok, ezeket csinálom, és aztán rárogok a kapura, és gól! És örülök, hogy mekkora nagyon ügyes voltam, mire szólnak, hogy nagyon jó, csak nem ezen a pályán van a játék, hanem a másikon. És egyébként meg kosárlabdázunk, vagy nem tudom, tehát, hogy még szebb legyen a kép. Hogy azt gondolom, hogy az élet játékát játszom, és jó vagyok benne, vagy rossz vagyok benne, mindegy, ezt mindenki megítéli magát ebben. És közben nem a jó pályán játszok, nem is a jó játékot játszom. Mert magam körül forgok, mert azon gondolkodok, hogy az én felfogásom szerint hogy kéne élni, és próbálok abba az irányba menni. És Isten pedig azt mondja, hogy te, gyermekem, ne csináld ezt. Térj meg, változz meg, változtasd meg a gondolkodásodat, ne engedd, hogy ennek a világnak a hazugsága becsapjon téged, mert nem erre teremtettelek, nem erre hívtalak, hanem a velem való közösségre, abba a szeretetbe, ahol már el vagy fogadva, ahol így, ahogy vagy, tökéletes vagy, és nem kell semmit tegyél ahhoz, hogy jobban szeresselek, és nem kell ahhoz, hogy az életed teljes legyen, semmi több, csak én. És aztán azt látjuk, hogy Pál, itt írja a 13. versben, hogy Pál, hogy a császári palota egész őrsége, sőt mindenki más is tudja már, hogy engem azért tartanak itt rabságban, mert Krisztus szolgálom. Itt egyébként a császári palota nem jó fordítás, itt római helytartóság lenne a fordítás, ez megint nem indokolja, hogy Rómában van Pál, de nincs jelentősége, hogy ott van Pál, ezt így elképzelem, azt mondják, hogy valószínűleg hozzá volt kötözve éjjel-nappal egy katonához, és valaki ott volt mellette. És itt elképzelem Pált, ahogy ennek így örült, hogy na, te most aztán végighallgatsz. És elkezdtem mondani Ádám Évától, és addig nem fejezte be, még nem tudom, nem érte, hogy 8-12 óra, és ott nem volt egy őrs, aki nem hallotta volna az evangéliumot, mert Pál mindenkinek elmondta. Ott írta a leveleket, sokszor diktálta, ugye valaki odament, hogy leírja, akkor azt is végighallgatta, az imáit, nem tudom, itt felírtam egy-két dolgot, meg az egész életét, ahogy élt az Úrral, ezek a katonák látták, és mindenki tudta, hogy mi történik ott. És ez nekem annyira tetszik, hogy Pál nem keseredett ebbe bele. Nem azt látták, hogy ott van egy kis duzzogós kisember, aki nem tudom, várja az ítéletet. Hanem akkor oké, uram, hát ha most itt vagyunk, akkor most itt vagyunk. Akkor írjunk leveleket, akkor imádkozzunk, akkor mondjuk az evangéliumot a katonának, és nem egy megkeseredett embernek a levelét látjuk itt. Ugye az egész Filippi levél az örömről szól, az öröm levele, így is szoktuk mondani. Hanem azt látjuk, hogy a Pál a helyén van. A börtönben a helyén van. Miért? Azért, mert az életről valami egészen más elképzelése van, mint a mai embernek. Most direkt már nem magamról beszélek, hogy ne akadjatok ki. Hogy egészen más, hogy nézi az életet. És ez nekem nagyon tetszik. Itt azért azt szeretném hozzátenni, hogy az én teológiám, az én nézetem a világról az, hogy ettől függetlenül nem Isten az, aki a rossz dolgokat hozza az életünkbe. A sátán az, aki ellene megy az életünknek és az Istennel, Isten munkájának. És én meg vagyok győződve róla, hogy a Pálnak a lecsukása az nem Istennek a terve volt, hanem a sátánnak a munkája, amit Isten aztán jóra használt. És hogy sokszor van ilyen az életünkben, én azt gondolom, én nekem könnyebb így az Istennel való kapcsolatomat megélni, ha ebből a perspektívából nézem, hogy ő megengedi, hogy ezek a dolgok megtörténjenek az életünkben, hogy a sátán jön ellenünk, de hogy Isten azt jóra használja, mint Józsefnek a történetében, ez az egyik másik kedvenc mondatom az Ószövetségből, hogy ti gonosz gondoltatok tenni ellenem, de Isten azt jóra használta fel. Hogy bármilyen helyzetben is legyünk, ebbe kapaszkodhatunk, hogy igen, bármi is lesz ebből, ez a javamra lesz, és Isten velem van, és a végén, ha nézem mennyei perspektívából az életemet, akkor ez egy tök jó dolog lesz. Hogy lehet, hogy most ez a 60-70-80 esztendő, ez tényleg nyomorúság és szívás, ahogy Mózes mondta, de utána megyünk egy örökkévalóságba a mennybe, és az meg jó lesz. Sőt, mi több, ahogy éljük most ezt az életünket, az alapján fogjuk élni utána az örökkévalóságot. Pál egy jó dílt csinált egyébként. Mert ő azt mondta Istennek, hogy én odaadom magam, itt vagyok, használj engem, és ezért nem kérek most ajándékokat, nem kérek most dicsőséget, nem kérek most semmilyet, majd a mennybe add meg, az jó lesz. És egyébként kereskedő fejjel ez egy teljesen jó üzletnek tűnik. Csak az a baj, hogy én az életemet a legtöbbször, és valószínűleg itt is van legalább egy ilyen ember, nem ebből a mennyei perspektívából nézem. Nem azt nézem, hogy mi az, ami örök dicsőséget szerez Istennek, és hogy kéne az én életemet nézni, hanem azt nézem, hogy legyen már egyszerűbb, meg könnyebb ez az egész, ami itt van. És a 14. versben azt mondja, hogy ezért sokan, akik testvéreink az Úrban, felbátorodtak és félelem nélkül hirdetik Isten üzenetét. És ez is nagyon tetszik nekem, hogy látták a gyümölcsöket Pál életében, látták azt, hogy ő hogy munkálkodik, és felbátorodtak a hívők, és elkezdtek kimozdulni, és nem tudom, előtte a római gyüli mennyire volt egy evangelizáló gyüli, de úgy tűnik, hogy itt ezen a ponton a római gyüli elkezd evangelizálni, és nem tudom, mennek ki az utcákra, vagy ahova akarnak, és viszik a jó hírt, és emberek térnek meg, és eljut az evangélium olyan emberekhez is, ahova előtte nem jutott el, mindezt úgy, hogy Pál bent van a börtöncellájában, és még csak nem is a rómaiaknak írja a levelet, hogy menjetek, hanem a filippieknek, meg nem tudom, az efézusiaknak, meg ezeknek írja a levelet, és a rómaiak meg elindulnak, a római hívők, hogy vigyék az üzenetet. 15. verstől olvasom tovább. Igaz, vannak olyan testvérek is, akik ezt féltékenységből és versengésből teszik. Mások azonban jó szívvel és tiszta szándékkal, a szeretet által indítva hirdetik Krisztust, hiszen tudják, hogy Isten engem az örömhír védelmével bízott meg. Azok, akik féltékenységből és nem tiszta szívvel, hanem önző szándékkal hirdetik Krisztust, azt hiszik, hogy ezzel még inkább megnehezítik a fogságomat. De mit számít ez? Akár jó, akár rossz szándékkal teszik, az a fontos, hogy Krisztust hirdetik. Azt látjuk itt, Pál azt mondja, hogy van egy-két ember, aki nem a helyes motivációval szolgál. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történt itt, de úgy tűnik, mintha itt Pál és egy-két hívő között, mintha lenne valami konfliktus. Nem tudom, lehet, hogy elmentek ugye a rómaiak, tudjuk, hogy elmentek a rómaiak hozzá a fogságba, lehet, hogy ott beszólt egy-két embernek olyan kis pálosan, akkor azok megsértődtek, és akkor kiakadtak, és akkor most akkor ők nem tudom, most akkor még inkább nem tudom, helyére pályáznak, vagy fogalmam sincs. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történt itt. Csak azt látjuk, hogy irigyek voltak, és Pál ellen szurkoltak, versenyeztek. És amin én gondolkodtam, elsőre így, hú, uram, hát mit tanítsak erről, hát itt azért most ezt így nem látom, hogy ilyen nagyon aktuális lenne ma a mi életünkben, így egy az egyben, aztán elkezdtem ezen gondolkodni, és azt írtam föl magamnak azt a kérdést, hogy te és én milyen alapon szolgálunk, milyen motivációból szolgálunk, amikor szolgálunk az Úrnak. Mi az alap motivációm? És az egyik dolog, ami eszembe jutott, az a példabeszédek 6.16-19-ig azt írja, hogy hét dolog van, amit Isten gyűlöl. Ez egyébként egy érdekes lista, ajánlom tanulmányozásra. Most csak az utolsót fogom itt kiemelni, hogy aki visszájt szít a testvérek között, az gyűlöli az Úr. És olyan érdekes ez, beszélgettünk pár, nem tudom, hete hónapja Jonatánnal erről is, hogy működik ma ez a kizárás. Van-e kizárás a gyüliben, vagy nem? Ugye sokan jövünk olyan háttérből, ahol erre így van egy komplett válaszunk, és van egyfajta érzelmünk is ezzel kapcsolatban, hogy mi az, amiért kizárunk ma embereket a gyüliben? Azt mondjuk, hogy te nem jöhetsz többet ide. A bűn, van az a bűn, ahol már kizárjuk? Ez érdekes, mert ugye a korintusi levélben azt látjuk, hogy igen, ott az történt, hogy egy bűn miatt lett kizárva egy ember. Én ma ezzel azért sokkal óvatosabb lennék a mai kultúrában, mai gondolkodásmódban. Nem az volt a gond szerintem Korintusban, hogy mit tett az az ember, hanem az, hogy az föl volt emelve, hogy ez rendben van. És ezért kellett ott radikálisan lépni. De én ma, a mai fejemmel azt gondolom, hogy én nem zárnék ki senkit a gyülekezetből, aki bűnös. Ugyanis ha valakit elkezdünk kizárni azért, mert bűnös, hát akkor most se vagyunk nagyon sokan, de valószínűleg kisebb lenne a látogatottság, és én magam is nem jönnék be valószínűleg. Úgyhogy nehéz itt határt húzni. Én hiszem azt, hogy a gyülekezet pont a bűnösöknek van, pont azért van, hogy növekedjünk a kegyelemben, a szeretetben, hogy találkozzunk az Úrral, és ő elkezdjen minket megváltoztatni a vágyainkat, a céljainkat, a személyiségünket a jó értelemben. Én ma azon az elven vagyok, hogy én két embernek kérném meg, hogy ne jöjjön a gyülekezetünkbe. Az egyik a hamis tanító, tehát ha valaki ide bejön és elkezd, nem tudom, arról beszélni, hogy Jézus és Buddha ugyanaz, most direkt valami ökörséget mondok, akkor én megkérném, hogy ezt ne tegye, de ha következetesen ezt tenni, akkor egy ponton megkérném, hogy ne jöjjön. A másik az, aki visszájt szül. viszály szít, és ez egy nehéz kérdés, ez egy nehéz téma, de azt látom, hogy ez tönkre tudja tenni a gyülekezetet, a viszálykodás. És itt csak két rövid gondolat, nem akarok ennél sokat időzni, de mivel erről van szó, szeretnék azért két gondolatot ezzel kapcsolatban megosztani. Ha itt a gyülekezetben gondod van valakivel, akkor menj oda hozzá, beszéld meg vele, és rendezétek le ezt. És nem kell viszályt szűrni, nem kell pártoskodni, nem kell aztán a háta mögött pletykálni, és nem tudom én mindenféle dolgokat csinálni, hanem menj oda, és legyél egyenes, és azzal az emberrel beszéld meg, akivel gondod van. A másik meg, hogyha gondod van a gyülekezetünkkel, mint nem tudom, mint szervezet, mint nem tudom, bármi, akkor meg hozzám gyere. Akkor is arra kérlek, hogy ne pletykálkodás legyen, ne az legyen, hogy a háttérben sustorogunk, vigyed már négy dal volt, pedig csak hármat szoktunk tanítás előtt énekelni, hogy lehet ezt csinálni. Gyere oda hozzám, beszélgessünk erről, hogy mi legyen ezzel kapcsolatban. De arra figyeljünk, hogy az egységünket és a szeretetünket azt tartsuk meg, mert Istennek ez nagyon fontos. És azt gondolom, hogy nekünk is fontos, hogy egy olyan közeg legyünk, egy olyan gyülekezet, ahol szeretetben vagyunk, elfogadásban vagyunk, biztonságban vagyunk. És egyébként ilyenek vagyunk, tehát most nincsenek aktualitása ilyen módon a gyülekezetünkben, csak ezt szerettem volna itt most ide tenni. Jakab 3:13. Ha valaki köztetek bölcs és értelmes, ezt mutassa meg az egész életével és olyan jó tettekkel, amelyeket szelíd bölcsességgel vitt végbe. Ha ellenben keserű irítség és önzés van a szívetekben, ne dicsekedjetek bölcsességetekkel. Ha ilyen dicsekvés hazugság lenne, amely eltakarja az igazságot. Az ilyen bölcsesség nem Istentől származik, hanem a földtől, az emberi romlottságból, sőt a gonosz szellemektől, mert ahol irítség, féltékenység és önző törekvések uralkodnak, ott zűrzavar és mindenféle gonosz dolog is megtalálható. Ettől függetlenül látjuk az igében, hogy néha van helye annak, hogy külön menjünk, Pálnál és Barnabásnál ezt vettük, amikor az abcsát néztük, emlékeztek rá, de az nem egy gyülekezet szakadás volt, az nem egy irítség volt, az nem egy ilyen küzdés, amit itt olvasunk a Filippi levélben is, hogy mi volt ott, hanem az egy másik történet volt, ahol nem értettek egyet, ezért külön kellett menjenek tovább, de szolgált mindenki a maga módján. De mi történt itt valójában? Én azt látom, amit mondtam is a mai alkalom elején, hogy ezek az emberek, ezek nem a kegyelemben éltek. És ez alatt azt értem, hogy a lelkük mélyén nem a kegyelemben éltek. Azt olvassuk, hogy az evangéliumot hirdették, Krisztus evangéliumát, nem hamis tanítók voltak. Értették a kegyelmet, el tudták mondani, de mégsem ebben éltek. És ezt látom, hogy ez egy nagy veszélye a mi életünknek is, hogy nem a kegyelemben élünk. Értjük, mondjuk, hogy abban élünk, de valójában nem. Mi motivál? Miért teszed azt, amit teszel? Miért teszem azt, amit teszek? Filippi 2:3. Ne az önzés vagy a dicsőségvágy irányítson benneteket, ellenkezőleg legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal szemben. Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse. Még mindig az a célom, hogy jobb legyek, értékesebb legyek, szerethetőbb legyek. Még mindig ezen dolgozok. És itt nagyon mély magunkban nézésre hívlak titeket, nagyon mély önismeretre hívlak titeket, hogy ne válaszoljunk erre rögtön felszínesen. Na, én ma. Ezen túl vagyok. Mert nem tudom, hogy van ebből egyébként teljes gyógyulás ebben a testben. Nem tudom, hogy Pál, amikor ezt leírta, hogy nem ítélem saját magamat se, az egy jó pillanata volt-e, vagy tényleg ő megérkezett ide. De én azt gondolom, hogy ebben mindannyiunknak kell fejlődni, kell növekedni, kell, hogy lássuk azt, hogy Istennek a kegyelme és szeretete az milyen nagy, és mennyivel több, mint amit most élek belőle. hogy hagyjuk abban magunk körül való forgást. Amikor ilyeneket mondunk, hogy hát te nagyobb szinten vagy, én még nem vagyok azon a szinten, vagy azt mondom a másiknak, hogy hó, te mennyit fejlődtél az elmúlt években az Úrban. És persze nem azt mondom, hogy nincs növekedés, van növekedés az Úrban, de hogy ezek a megfogalmazások, ezek a méricskélések, ezek megint a cserépedényt teszik a fókuszba. Hogy én szebb és nagyobb cserépedény vagyok, mint te, vagy én kisebb vagyok, és akkor most nekem olyan rossz, mert te nagyobb és szebb vagy. Nem ez a lényeg, ne egymást nézegessük, hanem azt mondja, a másikat magunknál többre tartsuk. Azt mondja Pál, hogy én magamat sem ítélem, hogy engedjük, hogy Isten kegyelme és szeretete ilyen módon milyen átformálja az életünket, hogy nem kell küzdened azért, hogy jobban szeressenek téged. Nem kell azért küzdened, hogy elfogadjanak téged. Nem kell már azért küzdened, hogy te fontos legyél. Mert ez már mind a tiéd. Ez már mind az enyém. És nem, nincsenek jobb szavaim, nincsenek jobb mondataim, nincsenek jobb fordulataim. Imám van, hogy Isten szelleme valahogy ezt végezzel mindannyiunknak a szívében. De azt látom, hogy ezek az emberek nem jó motivációból szolgáltak. Nem volt helyén, a kegyelmet nem élték, mert versengtek Pállal, hogy ők nagyobbak legyenek, hogy ők jobbak legyenek. Hogy jövék legyen a nagyobb szolgálat. Hogy jövék legyen a nagyobb dicsőség. És nem a lényegre fókuszáltak. És ami a fontos itt, hogy mint minden tanításnál, amit az ige tanít nekünk az új szövetségben, ez most nem olyan, hogy és akkor most mindenki megértette, hogy most akkor mindenkinek föláll, akkor majd mindenki tudja, és honnantól így kell csinálni, és akkor nem így csinálja, hogy? Tehát megint ott adunk, hogy? Tehát ha őszinte vagyok magammal, hogy ugorjam meg az árnyékomat? Hogy csináljam azt, hogy most már akkor a gyerekkoromból hurcibált sok sérülésemet most majd hirtelen helyre teszem, és akkor majd mostantól majd nem lesz, nem tudom, szeretetésségem, meg fogalmam sincs micsodám. Ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy ott vagyok az Úr lábánál, hogy oda megyek hozzá, hogy keresem őt, hogy imádkozok, hogy vele vagyok közösségben, hogy nem csak beteszem a napi rendemben, hanem vele élek, szüntelen imádkozom, szüntelen vele vagyok, őt keresem, és azt kérem, hogy Uram, te formáját engem, te mutasd meg nekem a lelkem legmélyebb büdös zugáig, hogy te szeretsz engem így, ahogy vagyok, hogy el vagyok fogadva így, ahogy vagyok, és hogy élhetek szabadon. És Isten ezt megteszi. Én azt látom, hogy ő hűséges, és megteszi. Nem így teszi meg, és többnyire nem a trópusi tengerparton üdögélve, koktélt szürcsögetve történik ez az átváltozás az életünkben, legalábbis az én bizonyságom nem ez, hanem általában az, hogy a viharban, a megpróbáltatásban, a tűzben, ezeken a helyeken, amikről beszéltünk pár perccel korábban, a nehézségekben, a bajban, amikor tényleg eljut az ember oda, hogy egyrészt meglátom, hogy mi vagyok, ugye, mint amikor megtisztítja az ötvös, az ezüstöt és az aranyat, és följön a dzsuva a sallak a tetejére, és ránézek, hogy ez én vagyok, te jó ég. A másik meg az ezen a ponton, hogy eljutok a határomig. Hogy tényleg beismerem őszintén magamnak, hogy ennyit tudok. Ennyit tudok, és hogy ez semmi. Isten szemében nézve, hogy nincsen semmi, amivel dicsekedhetnék. Nincsen semmi, amit fölmutathatnék az Úrnak. Nektek még igen, meg néha még magamnak is meggyőzöm magam, annyira nem vagyok gáz. De valójában nem. Valójában Isten elvégzi ezt a munkát bennünk, és azt látjuk, hogy nincs semmink. És ez egy fura, ambivalens módon egy nagyon ócska hely, de egy nagyon jó hely. Mert ott tényleg megélem azt a szabadságomat, hogy Isten lát engem annak, aki vagyok, jobban ismer engem, mint én magam. Pontosan tudja, hogy mennyire nem vagyok rendben, de mégis szeret. Jobban szeret, mint bárki az életemben. És ez egy nagyon jó hely, ez egy nagyon felszabadító hely. És a 18. vers mindjárt a végére érünk, és picit hamarabb, mint terveztük, nem 70 perc, ez csak 50 valamennyi. De mit számít ez? Akár jó, akár rossz szándékkal teszik, az a fontos, hogy Krisztust hirdetik, ennek pedig szívből örülök. Pál a Krisztus központú életet hirdeti. Szóval figyelj, nem számít, hogy én vagyok-e a nagy Pál, vagy ő-e a nagy, mondjatok egy római nevet, Markus, hanem az a lényeg, hogy Krisztus legyen hirdetve. hogy ő legyen fölemelve. Nem, ezek nem voltak hamis tanítók, csak egyszerűen nem voltak érett emberek, és Pálnak ez egy kicsit sem gond. És ami még itt gondolkoztam, utolsó gondolat ennek a végén, visszatérve megint arra, hogy mennyire nem az a lényeg, hogy mi hova tegyük magunkat, hogy magunkat hogy ítéljük meg. Van-e olyan, hogy ki tudsz esni a szolgálatból, hogy diszkvalifikálod magad arra, hogy Istennek az üzenetét hirdesd? És azt látom ebből a történetből és ebből a pár sorból, hogy azt mondja Pál, hogy nem. Nem számít. Nem számít. Ha te az óemberedben vagy, a testbe vagy, és dicsőség vágyból önző módon hirdeted az evangéliumot, rendben van. Isten fog téged használni. És lehet, hogy persze ilyen módon, ezzel nem így nézünk szembe, de lehetnek olyan dilemmáink, hogy én, amikor Isten tényleg fölhozza a salakot az életünkbe, és ránézik, hogy ez vagyok én hirdessem Krisztust. Én legyek az, aki kiáll ide vasárnap reggel. Vannak olyan pásztorok, voltam olyan pásztorkörön, ahol mondják, hogy hát reggel összevesztem a feleségemmel, hát nem is álltam ki, vagy nem tudom, mi végül kiállt-e, vagy nem, de hogy ez volt a téma, hogy akkor ki lehet állni vasárnap reggel prédikálni, ha összevesztél a feleségeddel, vagy leüvöltötted a gyerek haját. Aztán gondoltam magam, hát ha nem lehet, akkor bajban vagyunk, akkor több tanító kell, vagy nem tudom. Mert az rendben van, ha szombaton veszek vele össze, érted? Csak vasárnap reggel ne veszek vele össze. Hogy oda akarok kiukadni, hogy megint ez a mai tanításnak az üzenete, hogy jól vagy úgy, ahogy vagy. Elég vagy úgy, ahogy vagy. És tedd azt, amit hiszel, hogy tenned kell, amire Isten hív. És ne mérd magad. És tudod, mi a jó ebben? Amikor elkezded magad nem mérni, nem méred a másikat se. Nem kezdem el a Bilt sem mérni, hogy ő reggel összeveszette velem a kávézásnál, hanem azt mondom, hogy tesó, ha akarsz, akkor pricsit, brother, vagy valami ilyesmi. Hogy nem mérem a másikat se. Nem ítélem magamat, és nem ítélem a másikat se, hanem a kegyelemben élek, ahol a Krisztus a központ. Ő a lényeg, és az ő elhívása, az ő feladata, és az, hogy emberek térjenek meg, hogy találkozzanak Isten szeretetével, és az egész városunk és a világunk az Isten szeretetében tudjon élni. Ez a lényeg. És hogy Isten az, aki fölkavarja a lelkünket. Mert amikor már a hiú dicsőségvágy nem vezet, hogy Baján, külföldi példa, Baján Gyülit csináljunk Golgota címszó alatt, és tízezrek nézzék meg a YouTube-on, amikor mondjuk ezt föladod, akkor utána mi lesz ott helyette? Az, hogy Isten elkezd valamit beültetni a szívedbe, hogy hé, én szeretem a bajaiakat. Hogy azt tudod, hogy itt egy csomó ember nem is hallotta sose az igazi evangéliumot? Hogy milyen jó lenne, hogyha azért néznék itt tízezren, vagy lennénk itt tízezren, ne itt, de valahol, hogy mert embereknek az élete megváltozott, mert Isten azt a változást, amit neked adtam, azt adja neki, adom neki is, most összezavarodtam, hogy ki a lány meg az állítmány, de hogy Isten megváltoztatja az életeket. És hogy ezért csináljuk azt, amit csináljunk. Ne dicsőségvágyból, még csak ne is kötelességvágyból. Ne azért, hogy tetszek Istennek, vagy megfeleljek a keresztény elvárásoknak, hanem Isten az, aki munkálja bennem mind az akarást, mind a cselekvést. Éljem a szőlőt életet, legyek ott Istennek a lábánál, üljek be Jézusnak az ölébe, és legyek vele őszinte, és kérjem azt, hogy Uram, te legyél az, aki megváltoztatsz engem. Úgyhogy Uram, köszönjük neked, hogy te ilyen Isten vagy, aki ennyire szeretsz bennünket, ennyire szélsőségesen, bár ismersz bennünket jobban, mint mi magunk, de mégis szeretsz, és elfogadsz, és azt mondod, hogy ez így rendben van, rendben vagy, szeretlek, nem kell semmit sem csinálnod azért, hogy jobban szeresselek, és nem tudsz semmit sem csinálni, hogy kevésbé szeresselek. Köszönöm, Uram, hogy hívsz bennünket a veled való közös munkába, hogy a részesei lehetünk ennek a nagy tervnek. Uram, és erre kérlek, hogy változtass meg a szívünket, hogy éljünk a te szeretetedben, a te elfogadásodban, hogy meggyógyuljon a lelkünk, hogy a sérüléseink azok meggyógyuljanak, és arannyal töltsd ki azokat a sebeket, és és hadd legyünk megint éppek és egészségesek te benned. Uram, kérlek, hogy áraszd ki a te olajadat, a te szellemedet az életünkre, hogy igazán valóban megéljük a te szeretetedet, annak mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát, hogy ebben éljünk igazán. És aztán, hogy ebben élünk, Uram, ha te hívsz minket a szolgálatra, hívsz minket a munkára veled együtt, akkor az egy tök jó dolog, és szeretnénk veled menni. És tényleg szeretnénk látni azt, hogy átformáltad a mi életünket, átformálod mások életét is. Kérlek, Jézus, hogy így dobbantsd lángra a szívünket. Így kérlek, Uram, hogy áld meg ezt a kis bajai Golgot, a gyülekezetet, hogy lehessünk fény és lehessünk só a városunkban. Nem dicsőségvágyból, nem versengésből, nem megfelelési vágyból, vagy bármilyen más kényszerből, hanem a te dicsőségedre. Azért, mert te szeretsz bennünket, és ezért mi teszünk dolgokat, amire minket hívsz. Úgyhogy így kérek, Uram, hogy változtass meg bennünket a te szellemed által, Jézus. Te nevedben kértük. Amen. Amen.